5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupolatermében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepély lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Hozzátette, a parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. A Tisza párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt jelöli az országgyűlés alelnökének, jelentette be Magyar Péter lendő miniszterelnök. Bújdosó Andrea, a Tisza párt országgyűlési frakcióvezetője megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnöküket, az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit, a Digitalizációs és Technológiai Bizottságot Varga Balázs, az Egészségügyit Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Csapov Ildikó Éva, a Gazdasági és Energetikait pedig Csőszi Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyiére Hantosi István, a Közlekedési és Beruházásaira pedig Pertichné Kácsor Andrea kerül. A Külügyi Bizottságot Hajdú Márton Ádám, a Mentelmi Csasina Judit, az Oktatási Szűcs Tóra, a Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna, a Törvényalkotásit Rák Rihárd, a Vidék és Településfejlesztését pedig Szabó Tibor vezeti majd. Május 9-től a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól, közölte Magyar Péter. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. A közlekedés és infrastruktúra fejlesztése fordítható Európai Uniós források minél gyorsabb hazahozataláról és felhasználásáról kezd tárgyalást a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományos a Brüsszelben, ezt maga a megbeszélésre tartó Vitézi Dávid közölte a Vonaton a Facebook oldalán. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők nagyon közelednek, és ezek minden tagállamra vonatkoznak az Európai Unióban. Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, jelentette ki Donald Tusk. A lengyel kormányfő előzőleg tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Újabb, a mozgósítás elkerülését segítő szökési útvonalat számoltak fel Kárpátalján. A hatóságok szerint egy mentőautót használtak arra, hogy 6 köteles férfiakat vigyenek a határ közelébe, számolt be a Kárpáti Igazszó. Ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írt az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indult, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk tartalmából... Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa római egyházmegye új segédpüspökeihez. Az atyaházában mindenki számára van hely. A Szent Atya Regina Czöli imádsága. Imádkozom az egyházi közösségért és a világ békéért. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége. Keressétek fel a város elvetett köveit. Leó pápa homíliája a római egyházmegye új segédpüspökeihez. Május 2-án szombaton délután 14. Leó pápa a lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban felszentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét. Hirdessék az elvetett köveknek, hogy Krisztusban a szeggelt kőben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek, hangzott a pápa buzdítása. Legyenek a béke és az egység emberei, a kegyelem és az irgalom szánaiból fűzzék össze a római egyházmegye területét, ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek. Így lesz prófétai a szolgálatuk, amelynek része a befogadás, a meghallgatás és a megbocsátás. Szorosan kapcsolódva Krisztushoz, szilárd és befogadó otthonná válunk.
Stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
Ez az az öröm, amelyet főként a húsvéti időszakban élünk át, és különösen ma, amikor a római egyházmegye 4 új segédpüspökének szentelését ünnepeljük, kezdte homíliáját Leó pápa. Ennek az egyháznak különleges hivatása van az egyetemességre és a szeretetre. A feltámadt és élő Krisztussal való sajátos kapcsolatának köszönhetően, aki az élő kövekből álló lelki épület, azaz Isten szent népének alapja. Krisztushoz közeledni tehát azt jelenti, hogy egymáshoz közeledünk és együtt növekedünk az egységben. Ez az a misztérium, amely magába von bennünket, és átalakítja belülről a várost is. A pápa a város dinamizmusának szolgálatában, amelyet Péter és Pál apostolok hoztak el Rómába, most püspökké szenteli Andrea Carlevale, Stefanus Parapani, Marco Valenti és Alessandro Zenobi atyákat. Ez a nép ünnepe, mert ők ebből a népből és abból a papságból származnak, amely szeretettel gondoskodik róluk, mondta szentbeszédében Leó pápa. A római egyházmegye közössége
La nostra comunità diocesana
ma a Szentlélek hívásában gyűlik össze, hogy az új püspökök teljesen Krisztus evangéliumának szolgálatában legyenek felszentelve. Ő az elvetett kő, akit Isten választott ki és szeglet kővé tett, idézett a pápa Péter apostol első leveléből. Jézust a messiást nem csupán azért utasították el, mert nem ismerték el Isten fiaként, hanem azért is, mert magára vette a teremtményi állapotot, amelyet Istenhez méltatlannak tartottak. Az irgalmas szeretet útjához hűen Jézus elment a kitaszított juhokhoz, leült velük egy asztalhoz, és lefegyverezte azokat a kezeket és szíveket, amelyek meg akarták kövezni őket. A pápa utalt az evangéliumi szakaszra, a fiú megmutatta az atya arcát, benne teljesednek be az ő művei.
In lui si compiono le sue opere.
A római egyház az elvetett kő a messiási hirdetés középpontja azok számára, akiket a társadalom elvetett és továbbra is elvet. Ez a mi hirdetésünk, a mi küldetésünk középpontja, hangsúlyozta a pápa, majd rámutatott, hogy ebben a városban, a római nagy birodalom fővárosában az elvetett kő egy új remény zászlójává vált, Isten országának reményévé, amint azt a boldog mondások előre jelzik, és amint a Magnifikát énekli. A hatalom logikáját megfordítva Krisztusban a kitaszítottak visszanyerik méltóságukat, és Isten országa kiválasztottjainak érzik magukat. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
Perché dove sono io? Siate anche voi.
Idézte a pápa János evangéliumának szavait. A Szentatya rámutatott, hogy az ember a mai napig ezért válik az emberek által elvetett, Isten által kiválasztott kővé. Amikor életünkkel és szavainkkal szembeszállunk azokkal a tervekkel, amelyek elnyomják a gyengéket, nem tisztelik minden ember méltóságát, a konfliktusokat arra használják, hogy kiválasztják a legerősebbeket, miközben elhanyagolják azokat, akik nem maradnak. És aki elbukik, azt a történelem hulladékának tekintik. Jézus fegyvertelen és lefegyverző prófétaként járt közöttünk, és amikor elvetették, nem változtatott a stílusán.
Non ha cambiato stile.
Leó pápa ezután az új főpásztorokhoz fordult. Mától kezdve ennek az egyháznak a segédpüspökei lesztek, amelynek gondozását ajándékba kaptam. Arra kérte őket, hogy bíboros helynökével együtt segítsenek neki abban, hogy a jó pásztor tükörképe legyen a római nép számára, és hogy irányítsa Isten egész földön szétszólódott szent népének szeretetét. A Szentatya arra buzdította az új segédpüspököket, hogy keressék fel e város elvetett köveit, és hirdessék nekik, hogy Krisztusban, a mi szeglátkövünkben mindenki aktív részese lehet az egyház szent épületének és az emberek közötti testvériségnek. Leó pápa utalt elődje, Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításának felhívására. Tábori kórház egyház, legyünk utcai pásztorok, hordozzuk szívünkben a materiális és egzisztenciális perifériákat. Papként ők is elfogadtak ezt a felhívást a plébániai közösségeikkel együtt. Most kezdődő új hivatásoknak is ugyanaz a lényege. Senki sem gondolhatja magáról, hogy Isten elvetette, és ők lesznek ennek az evangélium középpontjában álló jó hírnak a hírnökei.
E voi sarete araldi di questa bella notizia che è al centro del Vangelo.
Működjön bennük a prófétai lélek. Ne kényelmesedjenek el a helyzetükből fakadható kiváltságok miatt, ne kövessék a világi logikát, hanem legyenek Krisztus tanúi, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgáljon. Próféták lesznek szolgálatukban, ha a béke és az egység emberei lesznek, ha a kegyelem és az irgalom szánaival összekötik a római egyházmegye tágas és népes területeit, ha összehangolják a különbözőségeket, ha befogadnak, meghallgatnak és megbocsátanak. Ne várják, hogy megkeressék őket, hanem legyenek mindig elérhetőek.
Non fatevi cercare, fatevi trovare.
Gondoskodjanak arról, hogy a papok, a diákonusok, a szerzetesnők és szerzetesek, valamint az apostoli munkában résztvevő világi hívők soha ne érezzék magukat egyedül. Segítsenek nekik újjáéleszteni a reményt a különböző szolgálataikban és abban, hogy ugyanazon küldetés részeseinek érezzék magukat. Fáradhatatlanul emlékeztessék az embereket és a közösségeket az evangélium szépségére. Róma szegényei, a zarándokok és a világ minden tájára ideérkező látogatók találják meg a város lakóiban, intézményeiben és lelkipásztoraiban azt az anyai gondoskodást, amely az egyház valódi arca, mondta homiliája végén Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy a római nép üdvössége a Salus Populi Romani bizalmunk anyja.
Madre della nostra fiducia, ci guidi e ci custodisca sempre lungo il cammino.
Vezessen és őrizzen minket mindig utunkon. Az atyaházában mindenki számára van hely. Leó pápa Regina Czőli imádsága. A feltámadt Krisztus egy mindenki számára elérheti új világot készített elő, amelyben a befogadás megszünteti a kirekesztést, a bőség nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Istenben mindenki végre önmaga lehet. Isten misztériumában mindenkinek végtelen az értéke, tanított a 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, és ennek a tudatosságát egymásnak ajándékozzuk, akkor elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke, hangsúlyozta katekézisében a Szent Atya. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket Leó pápa húsvét 5. vasárnapján délben a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából. A húsvéti időszakban
nel tempo pasquale, come la chiesa nascente,
akárcsak mint a születendő egyház, visszatérünk Jézus szavaihoz, amelyek teljes jelentésüket szenvedése, halála és feltámadása fényében tárják fel. Kezdte beszédét a Szent Atya. Jézus halál előtt mondott utolsó beszédéhez, búcsú beszédéhez fűzve tanítását. Mindaz, ami korábban elkerülte a tanítmányok figyelmét, vagy nyugtalanította őket, most újra felidéződik az emlékezetben, melegséggel tölti el a szíveket és reményt ad. A vasárnapi evangéliumi szakaszban, amely a mester és a tanítmányai között az utolsó vacsorán elhangzott párbeszédét idézi fel, egy olyan ígéretet hallunk, amely már ekkor beavat minket feltámadásának misztériumába. Fejtette ki a pápa, idézve Jézust, aki ezt mondja: ha aztán elmentem, helyet készítettem, ismét eljövök,
sarò andato, e vi avrò preparato un posto,
és magammal visztek titeket, hogy ti is ott tegyetek, ahol én vagyok. Az apostolok így fedezik fel, hogy Istenben mindenki számára van hely. A pápa emlékeztetett rá, hogy a tanítványok közül ketten már megtapasztalták ezt a Jézussal való első találkozásuk óta. Amikor a Jordán folyónál Jézus észrevette, hogy követik, meghívta őket, hogy aznap délután szálljanak meg ő nála. Most is, halála előtt Jézus egy otthonról beszél, ezúttal egy nagyon nagy házról. Ez az ő atya és a mi atyánk háza.
E la casa del padre suo e padre nostro.
A mindenki számára van hely. A fiú úgy mutatja be magát, mint a szolgát, aki előkészíti a szobákat, hogy érkezésekor minden fivér és nővér készen találja a sajátját, és úgy érezze, hogy mindig várták, és végre megtalálták. A régi világban, amelyben még mindig járjuk az utunkat, a figyelmet az exkluzív helyek, a kevesek számára elérhető élmények vonzák, valamint az a kiváltság, hogy olyan helyekre léphetünk be, ahová senki más nem juthat be. Ezzel szemben az új világban, ahová feltámadott vezet minket, a legértékesebb dolgok mindenki számára elérhetőek. De ettől még nem veszítik el vonz erejüket. Éppen ellenkezőleg. Ami mindenki számára nyitva áll, az most örömet ad, mutatott rá Leó pápa, felsorolva régi és új világ közötti ellentéteket. A hála veszi át a versengés helyét, a befogadás eltörli a kirekesztést, a bőség már nem jár együtt az egyenlőtlenséggel. Főleg pedig senkit nem kevernek össze valaki mással, senki nem vészel. A halál azzal fenyeget, hogy kitörli a nevet és az emléket, de Istenben végre mindenki önmaga lehet. Valójában ez az a hely, amelyet egész életünkben keresünk, néha mindenre készek vagyunk, csak hogy egy kis figyelmet és elismerést kapjunk. Higgyetek az Istenben, mondja nekünk Jézus, íme a titok. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Éppen ez a hit szabadítja meg szívünket a birtoklás és a megszerzés iránti vágyaktól, attól a téves elképzeléstől, hogy csak egy ilyen tekintélyes pozíció után hajszolva érünk valamit. Mindenkinek már is végtelen értéke van Isten misztériumában, amely az igazi valóság. Azzal, hogy úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket, ennek a tudatosságát ajándékozzuk egymásnak. Ez az új parancsolat, így elővételezzük a mennyországot a földön, feltárva mindenkinek, hogy a mi sorsunk a testvériség és a béke. A szeretetben ugyanis a testvérek sokassága között mindenki felfedezi, hogy egyedülálló. Tanította a pápa, majd beszéde végén azért fohászkodott Szűz Máriához, az egyház anyjához, hogy minden keresztény közösség legyen nyitott, és figyelmes otthon mindenki számára.
Regina Celi Leitare, alleluia!
Imádkozom az egyházi közösségét és a világ békéért, Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli Regina Celi elimádkozása után Leó pápa kiemelte a rózsafüzér közös imádkozásának fontosságát, különösen a Szűz Máriának szentelt májusi hónapban. A sajtószabadság világnapján megemlékezett azokról az újságírókról és riporterekről, akik a háborúk, az erőszak miatt életüket vesztették, valamint megköszönte a Mater Gyermekvédelmi Egyesület 30 éves tevékenységét. 14. Leó pápa mindenek előtt arról szólt, hogy a most kezdődött májusi hónapban az egész egyházban megújul az öröm, hogy Mária, a mi édesanyánk nevében találkoztatunk, különösen, amikor együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Újra átéljük azoknak a napoknak a tapasztalatát, Jézus mennybe menetele is pünkös között, amikor a tanítmányok a cenákolumban ültek egybe, hogy fohászkodjanak a Szentlélekért. Közöttük volt a boldogságos Szűz Mária, és szíve őrizte a tüzet, amely mindannyiuk imáját éltette, mondta a pápa, majd a hívekre bízta szándékait, különösen az egyházban való közösség és a világ békéje érdekében. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet az UNESCO támogat.
Celebra la giornata mondiale della libertà di stampa.
Megállapította, hogy sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, néha szemmel láthatóan, néha rejtve. Arra buzdított, hogy emlékezzünk a háborúk és az erőszak áldozatává vált újságírókra és riporterekre. Leó pápa ezután szeretettel köszöntötte a római híveket és a számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve madridi, granadai, minneapolisi, malajziai csoportokat, valamint a Rómában élő perui híveket, a Virgen de Chapi de Arequipa. A Csápi szűzanya a perúiak védőszentjének ünnepe alkalmából. üdvözölte a Métér Gyermekvédelmi Egyesületet, amely 30 éve elkötelezetten munkálkodik a kiskorúak védelme érdekében, közve a visszaélések súlyos társadalmi problémája ellen, bevonva az egyházi és polgári közösséget az áldozatok megsegítésére és megelőzésére nevelve. A pápa köszönetét fejezte ki szolgálatukért, majd az itáliai csoportok üdvözlése után mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő lelkes nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya május 4-én hétfőn délelőtt az apostoli palotában egymás követően kiagatáson fogadta Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizációt felelős dikasztérium proprefektusát, Ignacio Cefalia érseket, Belarus apostoli nunciusát, a Dél-amerikai Szerzetesek Szövetsége elnökségének hat tagját, Halla Tomás Dóttir asszonyt, Izland elnökét, Carlo Monticellit, az Európai Tanács Fejlesztési Bankjának kormányzóját, a Venezuelai Püspöki Konferencia elnökségének tagjait, még végül délben a Kelemen teremben találkozott a Catholic Charities Network, a katolikus jótékonysági hálózat küldöttségének 50 tagjával, akikhez beszédet intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Krisztus feltámadt. Alleluja.
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy a fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya Szent Mónika. Ebben a műsorban Szent Mónikáról fogunk tanulni, és az ő fiáról, aki nem más, mint Szent Ágoston. Aztán pedig egy történetet fogunk elmesélni egy édesanyáról. A szentek közül Mónika az, akit nem sokára fogunk ünnepelni. Mikor ünnepeljük Szent Mónikát, Léna?
Május 4-én.
Így van, köszönöm szépen. Szent Mónika élete az imádkozó édesanya példája. Krisztus után 322 körül született Tagaszté városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást. Május hónap, kinek a hónapja, gyerekek? Nóri.
A szűzenye hónapja.
Így van. És május hónap első vasárnapján kiket ünnepelünk? Léna.
Az anyák napját.
és az anyáknak is ő a védőszentje. Kérlek szépen, Fruzsi, folytasd a történetet Mónikáról, hogy mi történt vele fiatalon.
Házassága Patriciusszal. Szent Mónika fiatalon férjhez ment, egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaszté városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza, gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia, Navigius, is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
Tehát mit tudunk róla, hogy férhez ment fiatalon, és három gyermeket szült, a gyerekei közül Ágostorról tudunk a legtöbbet, de a másik két gyermeke is vallásos volt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvetette a keresztény hitet.
Ágoston különösen tehetséges fiú volt, de emellett legalább annyira fegyelmezetlen is. Édesanyja remélte, hogy fiából nagy ember lesz, híres iskolákba küldte tanulni. Ágostont okossága azonban felfuvalkodottá is tette. Úgy vélte, azt tehet, amit akar. A hitet és Isten parancsait semmibe vette. Egyik kedvesét a másik után váltotta, de feleségül venni egyiket sem akarta. Csak a szórakozáson járt az esze.
Folytassuk tovább, köszönöm, Léna.
Mónika nagy aggodalommal látta, hogy a fia rossz úton jár. Megértette, hogy nem annyira Ágoston tanulmányaival kell foglalkoznia, hanem Isten segítségét kell kérnie, hogy jó útra térjen. Éjjel-nappal buzgón imádkozott érte, de bizony a helyzet semmit sem javult. Mónika akkor megkérte a városuk püspökét, hogy beszéljen a fiával. Annyira könyörgött neki, hogy a püspök végül azt felelte, menj csak, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elveszten.
Mónika úgy vette ezeket a szavakat, mintha egyenesen az égbe jöttek volna. Ettől kezdve remény gyúlt a szívében, s még buzgóbban imádkozott fiáért. Hosszú évek teltek el, de Mónika sohasem hagyta abba az imádságot. Amikor belefáradt volna, mindig erőt merített az ígéretéből. Ágoston közben híres szónok és tanító lett. Noha sikeres volt, a szíve mélyén nem volt boldog. Nyugtalanul kereste az igazságot, mert érezte, hogy még nem talált rá. Elhatározta, hogy Európába megy, hogy ott vállaljon előkelő állást. Milánóba került, és ott meghallotta egy szent életű püspök Ambrus tanítását. Olyan nagy hatással volt rá, hogy rendszeresen hallgatni kezdte. Végül egy isteni sugallat hatására felnyitotta a szentírást, és ezekre a sorokra esett a tekintete.
Római levél, 13. fejezet, 13. sora. Vessetek véget a kicsapongásnak és a topzózásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust. Ezt olvasta Szent Ágoston a Szentírásból. Ágostont, mint a villám érte ez a felismerés, hogy Isten mit kért tőle. Szakított addigi életmódjával, és egészen Istennek szentelte életét. Egy szerzetesi közösséget alapított barátaival. Később pap lett, majd püspökké szentelték. Ma az egyház legnagyobb tanítói között tiszteljük. Mónika öröme és hálája határtalan volt, amikor látta, hogy reménye beteljesült. Amikor eljött az ideje, békében hunyt el, mert fiát Isten közelében tudhatta. Miben reménykedett Mónika, amikor Ágoston fiatal fiú volt? Léna.
Hogy egyszer meg fog keresztelkedni, keresztény lesz, és Istennek szenteli az életét.
Hallottátok a történetbe, intelligens, okos fiú volt, de nem a jóságra használta az eszét, hanem éppen a kicsapongó életre. De egyszer, amikor felnyitotta a szentírást, akkor az Isten szólt neki, hogy hagyja abba ezt a kicsapongó életet, és öltse magára Urunk Jézus Krisztust. És akkor elgondolkozott, és megváltozott az élete. Mire alapozta reményét Mónika? Miben hitt, miben reménykedett, és mit csinált mindig?
Léna. Imádkozott és bajtolt.
Így van, köszönöm. tehát Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvesztette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Karthágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést, pedig Mónika nagyon szépen nevelte őt. Mónika mélyen szenvedett fia elkölcsi és vallási útvesztései miatt, de soha nem adta fel a reményt. Szent Ágoston később így ír édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott, érted? Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Mónika éveken át imádkozott és böjtölt Ágoston megtéréséért, ahogy te is mondtad, Léna. Követte fiát Afrikából Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla, lehetetlen, hogy egy ilyen anya-fia elvesszen. Ahogy Fruzsi, te is olvastad, hogy ennyi könny hiába hújjon egy anyának, a fiáért lehetetlen, hogy nem hallgatja meg az Isten az ő kérését. Ez a mondat máig is legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért. Mi volt Mónika legnagyobb öröme, gyerekek? Fruzsi.
Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiába, a tengerparti városban halt meg. Nem sokkal fia megtérése után. Halála előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon, miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült anyja halálakor, és emlékét örökre a szívében hordozta.
Így van, köszönöm szépen. Tehát Mónika hamar ugye meg is halt, de békében halt meg, mert megörült, hogy a fia végül is megkeresztelkedett, és a Jóistenhez tette le az életét, a Jóisten tenyerére helyezte az ő fiát. Mit tudunk Szent Mónika szenté avatásáról, Bíborka?
Szent Mónikát a keresztény hagyomány példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák, különösen a nehéz sorsú, imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27. Síremléke Rómában, a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla, például Santa Monica városa az Egyesült Államokban.
Így van, köszönöm szépen. Ti is ismertek olyan embert, aki sokat imádkozott másokért? Mit gondoltok, milyen ereje lehet az ilyen imáknak? Van-e olyan a ismerősötök között, aki tudsz, hogy imádkozott nagyon valamiért, valakiért? Léna?
Például ön, Rita néni, nagyon sokat szokott imádkozni a anyukájáért.
Az igaz, így van, tényleg, ez igaz. Már anyukám nagyon beteg, és ő érte nagyon sok imát mondunk, meg itt a rádióban is sokszor mondják érte a rózsafűzért. Mit jelent szerintetek, ha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is?
Hogy kitartó, és nem fél semmitől, hogyha azt a célt megkaphatja.
Így van, tehát, hogy ha nem is mindig rögtön sikerülnek a dolgok, de később, majd biztos, hogy bekövetkezik, hívő embernek minden a javára válik. Akkor most áttérünk Szent Ágostonra.
Szent Ágoston élete a megtérés és bölcsesség útja. Gyermekkora. 354-ben született az észak-afrikai Tagasztéban. Pogány apától Patricius és keresztény anyától Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként is megmutatkoztak, hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjú korában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
Kartágóban tanult retorikát, a szolnoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított. Már fiatalon nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szolnok és tanár. Sok tanítványa és követője volt, ugyanakkor erkölcsileg kicsapongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben.
Mik voltak Ágostonnak a belső küzdelmei, Bíborka?
Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és az igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki nagy hatással volt rá, nem csak szónoki képességei, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni számára, különösen Pál apostol levelei érintették meg.
Hogyan történt a nagy megtérése Szent Ágostonnak, Nóri?
Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni világi életétől. Ekkor meghallott egy gyerekhangot, amely ezt ismételte. Tolla lege, ami azt jelenti, vedd, olvasd. Felnyitotta a közelben fekvő Bibliát, és Pál leveléből a következő részre bukkant. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznaságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez a pillanat volt megtérésének fordulópontja, egy belső áttörés, ami egész életét megváltoztatta.
Pont itt nyitotta ki a Bibliát Szent Pál levelénél, a rómaiakhoz írt leveléből, és úgy érezte, mintha neki szólt volna, mintha az Isten neki szegezte volna ezt a mondatot. Ennek a mondatnak a hatására megtért. Hány éves korában keresztelkedett meg, Bíborka?
33 évesen.
Így van. 387 húsvétján. Édesanyja nagy örömére, tehát 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus püspök keze által. Ugyanebben az évben elhunyt Mónika, úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába, barátaival és imádságos közösségben élt.
395-ben Hippó püspöke lett. Mint püspök, lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben. Folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket.
Így van, köszönöm szépen. Ágostontól idézek. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelsz, figyelmeztes szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. És azt is mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Nagyon fontos volt a szeretet az ő életében. Egy másik helyen pedig így nyilatkozott, tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni. Ilyenkor az édesanyjára is gondolhatott, hiszen az édesanyja ő érte nagyon sokat imádkozott. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Főbb műveit is megismerhetjük, egy párat olvassunk fel, mondjuk el a rádióhallgatóknak.
Vallomások. Saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással ez a mű a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten városa. Óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát, az egyház, a hit közössége, a földi várossal, az önzés és a hatalom vágyvilágával. Szent háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mérségekbe hatoló értekezések.
Így van, tehát három főművét is említettük, a vallomásokat, az Isten városát és a Szent háromságról, a szabad akaratról, az időről írt értekezéseit. Mikor halt meg Szent Ágoston, Bíborka?
430-ban halt meg, miközben Hippó városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a Biblia és a Zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk.
Műsorunk következő részében a szeretetről és az anyai szeretetről szeretném, ha elolvasnánk egy történetet.
A túlszul ejtett kis Jézus. Volt egyszer egy munkásember meg egy varrónő. Férj és feleség voltak. Egyetlen fiúk volt. Kisliskóban éltek, egy olyan szűk utcának a végében, ahol még egy lovas sem tudott volna megfordulni. De nem is járt arra soha egy lovas sem. Még a nap se sütött oda. Csak egyetlen napsugár jutott át, nagy üggyel bajjal, az is csak a nap néhány órájában. Az ember késő estig dolgozott, az asszony látástól vakulásig a varnivaló szövetek fölött görnyedt. Lelkük mélyén azonban csak egy dolog foglalkoztatta őket. Az, hogy lássák fiúkat, amint elhagyja ezt a kis utcát. Elmenekül a szegénységtől, igazi életet él Isten szent napja alatt.
Ez a fiú élénk kisbaba volt, hatalmas, ragyogó szemekkel, aztán csetlőbotló kisfiú, majd csibészkölyök, aki kisbarátaival a kút körül és a templom mögött játszadozott. Itt találkozott a többiekkel. Többiek ugyanolyan ágról szakadt, sápat, szemtelen és szomorú fiúk voltak, mint ő. Bandába verődtek, szórakozásul gyümölcsöt loptak, kínozták a macskákat és zaklatták az öreg koldusokat. Hamarosan kívülbelül mocskos, gátlástalan fiatalokká váltak, akik az éjszakákat kockázással, a legrosszabb hírű kocsmákban való részekeskedéssel töltik, utána pedig roncsomóként hevernek az utcán a szemét kellős közepén, mocsokkal borítva, és kétségbeesetlen hajkurázzák a pénzt egy kevés dénáért, bármire készek.
Az apa és az anya látták mindezt. Az édes és jó kisfiú helyett, akit annyira szerettek, most egy arcátlan, mogorva, durva, mindig ingerült lény találtak a házukban. De mégiscsak ő az. Felismerem a lépteit, néha újra hallom a gyerekkori hangját. Ő ugyanaz, akit a térdemre ültettem, aki kézen fogva jött mellettem. Ő nem tudja ezt, de mégis még mindig ugyanaz. Másféle életet él, és megharagszik, ha arról beszélek, aki nincs többé, és aki már nem is emlékszik rá, hogy valaha létezett, sírdogált az édesanya. Szenvedett attól, hogy nem látja többé, ugyanakkor félt a visszatérésétől. Sohasem szűnt meg szégyenkezni miatta, és rettegni tőle, és sohasem szűnt meg szégyenkezni, és rettegni érte. Két gyertya. Egy napon meghalt az apa. Az anya még mélyebb nyomorúságba süllyedt, de semmiség volt a magányhoz képest. Kire bízza rá fia miatti szorongását, aki csak azért jön haza, hogy kivirítse a skatulyát, amiben kevéske megtakarított pénzét tartotta? Hogy bír éjjel egyedül maradni a félelemmel, hogy ez a fiú lop, öl, egyszer elfogják és elítélik, mint tolvajt és gyilkost? Valójában azonban nem maradt egyedül. A szegény asszony minden reggel és minden este elment a templomba. A félhomályban a Szűz Mária aranyjal borított faszobra ragyogott, amint szívéhez szorítja rózsás arcájú és göndörfürtű kis Jézust, aki annyira hasonlít az ő gyermekére, amikor az még kicsi és mosolygós volt, és ő a karjában tartotta. Az a magasztos és édes szűzanya is szenvedett azért a gyermekért, akit a karjában tart. Ő meg tudja érteni egy anya gyermekéért való szenvedését.
A szegény asszony térdre hullott előtte a hideg templomban, úgy beszélt neki, úgy könyörgött hozzá. Minden szombaton meggyújtott kétszer gyertyát a szobor előtt. Sohasem feledkezett meg róla, még ha a kenyérről kellett is lemondania miatta. Egyik szombat este hirtelen kitágult mögötte a templom ajtaja. Valaki futva érkezett, és egy kéz nehezedett a vállára. Az egyik szomszéd asszonya volt az. Kelj fel, siess azonnal, lopáson érték a fiadat, és most viszik a vesztőhelyre. Fel akarják akasztani. Siess rögtön, ha még életedben akarod látni, és akarod, hogy ő is lásson téged a halála óráján. Az anya mozdulatlan maradt, mintha nem fogta volna fel a hallottakat, szemeit a szoborra függesztette. Nem hallod, el fogsz késni. Ő azonban nem mozdult. Erre a szomszédasszony kegyetlenül kiabálni kezdett vele. Tégy, amit akarsz. Mit számít neked a fiad? Az egész a te bűnöd. mindig csak a templomban vagy, ahelyett, hogy vele törődtél volna. Te vagy a templomban, ő a kocsmában, te a templomban, még ő lop. Te a templomban, még őt felakasztják. Maradj csak a templomodban. A fiad nélküled is lógni fog.
Kötél a nyakon. Újra léptek Zaja a kőpadlón. Becsapódik az ajtó. Aztán csend és félhomály, gyártják, az asszony hirtelen fölkelt, és teljes erejéből belekapaszkodott a kis Jézusba, aki úgy hasonlított az ő gyermekére. Ti elveszitek az enyémet, hát én is elveszem a tieteket. Nem engedem el a fiatokat, ha nem adjátok vissza az enyémet. És szorosan megragadta a Jézuska pufók lábacskáit.
Odakint a tűző nap alatt az egész város ott tolongott a kivégzés helyszínén. A tolvajnak a nyakán volt a kötél, lábaival egy zsámolyn állt, amit a hóhér durván mozgatott, még egy határozott rúgással ki nem gurította alóla. Mindenki kiabált, főleg azért, mert az elítélt teste nem zuhant a mélybe. A kötél nem feszült meg, és a urak sem folytotta meg őt. Úgy tűnt, mintha a fiú a levegőben lebegne. Ő maga úgy érezte, mintha visszaváltozott volna gyermekké, és édesanyja térdén ülne. Az édesanyja, amikor felemelte a szemét, nem az ő meggyötört és bánatos arcát látta, hanem egy másik, édes, sugárzó, fiatal arcot. Egy arcot, ami valahogy ismerős volt. És micsoda aranyos köpenyt viselt, az ő édesanyjának sohasem volt köpenyege, szegény asszonynak, pedig másoknak de sokat vart, lehúzták az akasztófáról, nagy megilletődöttséggel. Azokban az időkben senki nem is álmodott volna róla, hogy szembeszegüljön az isteni akarattal, ha egy csoda megment valakit.
A fiú előtt szétvált a tömeg, csendben utat nyitottak neki. Senki sem mert utána menni. A sötét utca végében álló házacska felé vette lépteit. Ellenben a templom előtt hirtelen eszébe jutott, ki is az az arc, amit a levegőben lebegve látott, ki az, aki eljött az ő megmentésére.
Kinyitotta az ajtót, és előre ment a templom hajóban. Két gyertyacsonk remegő fényében, aranyköpenyével borítva, a Madonna mosolygott rá, előtte pedig az ő édesanyja állt, kétségbe esetten, szorítva magához a kis Jézust. Úgy tűnt, ki akarja tépni a szűz karjaiból.
A fiú lassan közeledett, és a kis túsz iránt érzett új gyengétséggel kiszabadította őt, és sírva ölelte meg az édesanyját. Miért nem ment el szerintetek az anyuka rögtön abba a pillanatba a templomból a fiát megnézni, amikor a felakasztásra várt Léna?
Mert tudta, hogy Isten segíteni fog neki.
Melyik édesanyára hasonlított ez a történet, akiről most is beszéltünk és tanultunk?
Szent Mónikára.
Így van.
Aki mindig bízott Istenben, és imádkozott a fia megtérésért, hogy higgyen Istenben.
Így van. És ebben a történetben, amit most olvastunk, ebbe pedig az édesanyja mit csinált? Léna, miért imádkozott ez az édesanyja a történetünkben?
Hogy segítsen a fián, akit észrevették, hogy lop, és hogy ne akasszák fel.
Igen, és hogy csoda történt az ő életében, igaz? Megismertük tehát ma Szent Mónika életét, és az ő fiát, Szent Ágostont, aki hosszú keresés után találta meg Istent, és Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről és az isteni kegyelemről tanít minket. Műsorunk végén pedig szeretném megköszönni a figyelmet, imával fejezzük be a hittanórát. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Ahová állítasz, ott szolgállak, ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek minden áron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Jules Verne a Dunai hajós című regényének 20. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban. Varga Kamil ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd nagyné Bolla Heni tanúságtételét hallják megtéréséről. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Sallai Zsuzsával, az Egri Markot Ferenc Kórház ápolási igazgatójával beszélgetünk az intézményben megvalósuló Nő az esély című projektről. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején beszámolunk arról, hogy Mindszenty József hercegprímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött mondott ünnepi szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök május 2-ai szentbeszédéből idézünk. Ezt követően Barnócki Gáborral, a Vakok és Gyengéllátók Borsodabaúj-Zemplén vármegyei egyesülete elnökével beszélgetünk aktualitásokról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is.
Az Úrhoz, az élőkőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, az Isten kiválasztott és megbecsült, és mint élőkövek épüljetek fölé lelki házzá. Olvasom Péter apostol első levelében. A téglának az a rendeltetése, hogy egy épület részévé váljék. Mennyire szükség van rá, mihelyt építkezni akarunk? Nincs felesleges tégla az épületben, mert egyik sem önmagáért tégla, hanem a többiekért, a többiekkel együtt az épületért, s az épület a lakókért. Téglányi emberségünknek is küldetése van. Az a rendeltetésünk, hogy fölépítsük magunkat másoknak, és együtt az Istennek. A hit vagy testvéri, vagyis közösségben élő hit lesz, vagy semmilyen. Amire az egyháznak ma különös szüksége van, inkább, mint új intézményekre vagy új programokra, azok az élő keresztény közösségek. Szentlélek Isten, mi emberi nevekkel nevezünk téged, hogy ne kelljen egészen hallgatnunk rólad. Te vagy a levegő, amit beszívunk, a messzeség, amelybe nézünk, a világosság, amely megvilágosítja az embereket, a szeretet, amellyel Isten teremtett minket. Nyiss meg engem minden ember és minden jó számára. Ébressz életre engem, mint ahogyan Jézust ébresztetted a halálból az életre. Emlékeztes mindenre, amit cselekedett. Segíts meg, hadd éljek úgy, hogy fénye legyek a te világosságodnak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthass